Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, az első Zsoltár első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket, melyen szeretettel köszöntjük a testvéreket, talán ezen a mai vasárnapon különösen is azokat, akik először vannak itt a mi közösségünkben. Az első Zsoltár első versét énekeljük, aki nem jár hitlenek tanácsán. Kedves testvérek, egy új éneket fogunk ezen a mai Isten tiszteletünkön megtanulni. A Barna énekes könyvünkben található a 654-es dicséretünk, ezt keressük ki, osszuk meg egymással az énekes könyveinket. Gyertek testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. második úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Gészabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések az ember nyomorúságáról szólnak.
Hogyan ismered meg a te nyomorúságodat? Isten törvényéből. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Megtanít erre Krisztust röviden, Máté evangélium a 22. részében eképpen. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. Második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem. Mert a természetem szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére.
Isten igéje János evangéliumának 4. fejezetéből szól hozzánk. János evangéliumának 4. fejezetéből az első 15 verset olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. A tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Isten áldó kegyelme legyen, maradjon rajtunk, hogy megértessük hozzánk szóló személyes üzenetét, igéjének tanítását. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, Úr Jézus Krisztus, mert győzelmet szereztél az ördög felett, aki bennünket újra és újra a bűnbe csábít, kísért, és aki fogva tart bennünket születésünktől kezdve. Áldunk és magasztalunk téged ezen a napon, amelyen a te feltámadásodra is emlékezünk, a halál, a kárhozat, az ördög felett való győzelmedért. És köszönjük te néked, hogy ezt a győzelmedet kész vagy megosztani velünk. Köszönjük, hogy új szövetségre hívsz bennünket. Köszönjük te neked kegyelmednek idejét, és ennek az új szövetségnek minden áldását, a bűnbocsánatot és az örök életet, a tőled való megigazítás drága kincsét. Köszönjük te neked az új szövetség áldását, a fiúságot. Arra kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, és szent lelked által munkálkodj úgy a mi szívünkbe, hogy ezt az új szövetséget, ahogyan énekeltük is, készek legyünk elfogadni. Könyörüljél meg rajtunk, ha ebben a szövetségben vagyunk. Hadd mondjunk újra igent neked, szívünk teljes egészéből. Olyan jó lenne, ha a te kegyelmednek ideje, a drága idő, amelyet elkészítettél, nem maradna megválaszolatlanul, hanem megnyílna a mi szívünk. Képtelenek vagyunk erre is, Urunk, de hiszünk a te erődben, abban a gyógyító szeretetben, amellyel hozzánk hajoltál, és amellyel újra és újra hozzánk hajolsz, hogy fölemeljél bennünket, döntésre, életre képtelen embereket. Kérünk téged a te csodálatos munkádért, amelyet végeztél és végzel közöttünk. Tedd meg ezt újra, nem érettünk, nem a mi dicsőségünkért, hanem a te fiadért, Jézus Krisztusért kérünk erre, aki közben járunk előtted, mennyei édesatyánk. Kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Helyünket elfoglalva a 170. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, az ige hirdetés hallgatására készülve. A 170. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, imádkozzuk. Jövel, ó áldott Szentlélek! Testvéreim, Isten igéje János evangéliumának 4. fejezetéből szól hozzánk, a már olvasott szakasz folytatásából, János evangéliumának 4. fejezetéből tehát a 16. verstől kezdődő szakaszt olvasom. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ezé a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ő ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapon kezdtünk erről az ige szakaszról beszélni, egy héttel ezelőtt, és engedjétek meg, hogy nagyon röviden emlékeztesselek benneteket arra, hogy mit is értettünk meg, és mire is vezetett el bennünket Isten igéjének tanítása. Elmondtuk azt, hogy az éves igénk a 119. Zsoltár 105. verse, lábaimnak szövét neke a te igéd. Ez azt jelenti, hogy mi keresztény emberek Isten igéjének vezetése alatt szeretnénk az életünket megélni. Isten igéjének vezetését keressük, és annak akarunk engedelmeskedni, mert ez van a mi Urunk Istenünk dicsőségére. Isten erre teremtette az embert, hogy az ő dicsőségét hordozza ebben a világban. Minden olyan hívő lélek, aki engedelmeskedik Istennek, még ha az engedelmessége nem is valami nagy látványosság, még ha nem is tapsol az engedelmességünknek stadionnyi ember, Isten dicsőségét hordozza ebben a világban. Így keressük mi is ennek az évnek a kezdetén azt, hogy mit vár tőlünk Isten. Ezek közül a feladatok közül, amelyeket Isten nekünk ad, az egyik legfontosabb dolog az, hogy az ő fiáról, Jézus Krisztusról bizonyságot tegyünk ebben a világban. Jézus Krisztus azt a parancsot hagyta nekünk, hogy menjünk el, és tegyünk tanítvánnyá minden népeket. Szembesülünk azzal, hogy ez milyen nehéz küldetés és feladat, és bizony sokféle mellékvágányra tévedhet az ember, ha nem alkalmazza itt is azt az alapelvet, hogy a lábaimnak szövét neke a te ígéd. Még a legjobb szándékú bizonyságtétel is akkor lehet helyes és Isten előtt kedves, ha az az ő igéje szerint való. Jézus Krisztus példájából, ebből a missziói beszélgetésből merítünk tehát elveket és szempontokat ahhoz, hogy hogyan közeledhetünk mi azokhoz az emberekhez, akik Jézus Krisztust még nem ismerik, vagy Jézus Krisztust rosszul ismerik, tévesen ismerik. Jézus Krisztus Samárián ment keresztül, és megértettük azt, hogy ez nem a véletlen műve, nem annak a műve, hogy Jézus nem akart sokat gyalogolni, hogy kikerülje Izraelben ezt a megyét, amely lakosaival a zsidók nem érintkeztek, ahogyan ez el is hangzik itt ebben a beszélgetésben, hanem azért ment keresztül Jézus ezen a helyen, mert célja volt, tudatosan ment keresztül Samárián. És ebből megértettük azt az alapelvet, az első alapelvet, hogy Jézus legelőször is érintkezett azokkal, akik az igaz hittől idegenek voltak. Nem zárkózott el tőlük, nyitott volt feléjük. Aztán láttuk azt is másodszor, hogy közös érdeklődési, közös szükségbeli alapot talált az ottani emberekkel. Nagyon nehéz lett volna Jézusnak szóba állni ott bárkivel, mert egy zsidótól sem várták el, és egy valamit magára adó samáriai sem keveredett volna csak ilyen-olyan beszélgetésbe egy zsidó rabbival. De volt egy közös szükség, a víz, a szomjúság, amely Jézust és ezt az idegen asszonyt mégis összehozta. És aztán harmadszorra azt láttuk, hogy ez a hasonló életszükséglet elvezette Jézus által ezt az asszonyt oda, hogy elkezdjen személyesen is érdeklődni a dolgok iránt, amelyekről Jézus ő beszélt vele. Jézus nem csak a vízről beszélt, nem csak a szomjúságról beszélt, hanem ahogy itt fölolvastam a testvérek előtt, erről az igazságról is elkezdett beszélni az asszonnyal. Ma néhány újabb szempontot hoznék a testvérek elé, amelyek a továbbiakban fontosak lehetnek nekünk, akkor, amikor a hittől idegen emberek felé az evangéliumot próbáljuk tovább adni és közvetíteni. Ahogyan olvastam ezt a történetet és ezt a beszélgetést, ami valószínűleg egyszer halva egy elég megterhelő beszélgetés, nem biztos, hogy mondatról mondatra a fejünkbe tudjuk tartani, és ezért is bátorítom a testvéreket arra, hogy hozzunk Bibliát, és nézzük ezt a szöveget mindig, amiről prédikálok, hogy jobban tudjuk ezt követni. Szóval ez a beszélgetés nem egy olyan egyszerű beszélgetés, mert látszólag van benne valamiféle csapongás, pedig egy olyan beszélgetés ez, amely azért nagyon lényegre törő. És azt szeretném negyedik elfként idehozni a testvérek elé, hogy miközben az életszükség személyesen ott megjelenik Jézus és az asszony között, te adjál nekem innom, mert nálad van a korsó, és az, hogy én iszok-e, az tőled függ, mégis azt látjuk, hogy ez a beszélgetés tovább megy annál, hogy Jézus kapjon egy korsó vizet. És Jézus vezeti tovább ezt a beszélgetést. Azt látjuk, hogy a testi szükségekről Jézus a lelki szükségek felé vezeti a beszélgetésnek a fonalát. De ahogyan ezt Jézus megteszi, az nagyon fontos, mert Jézus lépésről lépésre kerül egyre beljebb a lelki dolgokba. Ez egy nagyon fontos elv, testvérek, hogy Jézus annyit adott át ennek az asszonynak a lelki dolgokból, amelyekben meg szerette volna őt világosítani, amennyit ez az asszony képes és kész volt befogadni. Ez egy nagyon fontos alapelv minden lelki szolgálatban, amikor külvilági emberekkel beszélgetünk, akik az Istenről semmit nem tudnak, hogy miután megtaláljuk velük a kapcsoló pontot, és elkezdünk Isten világáról, Jézus Krisztusról beszélni, akkor fontos, hogy szem előtt tartsuk Jézus elvét, hogy Jézus nem rontott ajtóstól a házba. Amikor kiderült, hogy ez az asszony vevő arra, amit Jézus mond, hogy a testiekről lelki dolgokra fordítsák a beszélgetést, akkor Jézus örömébe nem csörtetett be ennek az asszonynak az életébe mindjárt. Az Isten üdvtervének, a megváltásnak a fölvázolásával, mert ez az asszony erre nem volt képes. És hogyha olvassuk ezt a beszélgetést, a 14. verstől kezdve, ahol átfordul ez a beszélgetés egy lelki témába, a testi szükségletekből kiindulva, akkor azt fogjuk látni, hogy fokozatosan halad ez a beszélgetés, egyre mélyebb az a lelki tartalom, amiről szó van, egészen a 26. versig, ahol eljut ez a beszélgetés tulajdonképpen a csúcspontjára, a lényegre, ahol Jézus azt mondja, hogy én vagyok a Messiás. Én vagyok a Messiás. Azt gondolom, testvérek, hogy ha előveszük a Bibliánkat oda, és elolvasjuk, akkor meg fogjuk érteni, hogy ezt nem lehetett azonnal bejelenteni, amikor Jézus arról beszélt, hogy én adnék neked élő, adnék neked vizet, amit az ember meg nem szomjazik. Ez az asszony azt mondja, hogy jó, add nekem, hát legalább nem kell ide járnom. Ott van a lelki kapcsolópont. A Jézus azt mondja neki, hogy én vagyok a Messiás, ha így nyit be a folytatásban ennek az asszonynak az életébe, akkor ez a beszélgetés ott azonnal véget ért volna. De a beszélgetésnek volt egy csodálatos menete, és ha megkérdezzük, hogy ez mitől lett olyan csodálatos, hogy mitől lett egy fokozatosan mélyülő, egyre mélyebb lelki tartalmak felé mutató ez a beszélgetés, akkor azt fogjuk látni, testvérek, hogy ez attól lett olyanná, hogy Jézus figyelt erre az asszonyra. Figyelt erre az asszonyra. Mit értünk ez alatt? Azt értjük alatta, hogy Jézusnak nem az volt a célja, hogy azt kimondja, elmondja ennek az asszonynak, hogy én ki vagyok. Hanem az volt Jézusnak a célja ezzel az asszonnyal, hogy ez az asszony megértse, hogy kicsoda ő. És a kettő között, testvérek, óriási különbség van. A kettő között óriási különbség van. Akiknek volt gyermeke, azok tudják, hogy a gyerekek ilyenek általában, hogy valamit el akarnak mondani. És addig-addig erősködnek, amíg el nem mondhatják A-tól Z-ig. Türelmetlenek. Mindegy, hogy hol tart egy beszélgetés, mindegy, hogy mi a téma, ami az ő szívükben van, el akarják mondani. És ha elmondtak, akkor érdekes módon sokszor megnyugszanak. Sokszor ilyen gyerekesek vagyunk mi keresztjének is, testvérek, mint hogyha az Istenről való beszélgetésünk, vagy beszédünk nem állna másból, mint hogy valamit el akarunk mondani. Oda akarunk tenni az emberekkel valamit, és azt várjuk, hogy az emberek hallgassák végig, amit mi mondunk, és amikor elmondtuk, akkor megnyugodunk, csomagolunk és hazamegyünk. Úgy látjuk, hogy Jézus nem ezt az elvet alkalmazta. Azért volt ennek a beszélgetésnek egy menete, és egy egyre mélyülő rendje, mert Jézus figyelt erre az asszonyra. És mivel az volt Jézus célja, hogy ez az asszony eljusson az igazságnak a meglátására, ezért a beszélgetésben alkalmazkodott ehhez az asszonyhoz. Az ő éppen már megértett dolgaihoz, amit ez az asszony látott. Mert azt látjuk, hogy egyre nagyobb ez a világosság, ami ott Jézus és az asszony között megszületik, az asszony szívében megszületik ez a világosság. Egyre nagyobb, fokozatosan egyre nagyobb. Testvérek, a missziói beszélgetés a soha nem egy öncélú foglalatosság. Talán mindannyiunkhoz nyitottak már be olyan magukat keresztjének valló közösségnek a képviselői, tanúi, akiknek ajtót nyitunk, darálják. És nem lehet semmivel lelőni. Talán még ha becsukjuk az ajtót, akkor is elmondják. Testvérek, a missziói bizonyságtét ez nem egy öncélú valami, hogy én kimondjam, elmondjam, aztán ezzel le van tudva a dolog. Amikor Jézus azt mondja, hogy elmenvén tegyetek tanítvánnyá minden népeket, akkor nekünk azt jelöli ki célul, hogy mi mondjuk el az embereknek úgy, hogy ők megértsék azt, hogy kicsoda Jézus. És ez feltétlenül szükségessé teszi azt, hogy mi a beszélgetésünkben alkalmazkodjunk azokhoz, akik bennünket hallgatnak. Nem biztos, hogy a keresztény bizonyság tételünk egy szomszéd és egy családtag felé egyetlen egy beszélgetésbe kell, hogy bele sűrűsödjön. Ez is a mi tévedésünk. Testvérek, együtt élünk, a szomszéd ma is az, meg holnap is az, és hogyha azt látjuk, hogy ő a lelki dolgokra még nem annyira fogékony, ha azt érzékeljük, hogy ő még ezeket a dolgokat egyáltalán nem érti, akkor ne legyünk olyanok, mint hogyha bemennénk az iskola első osztályába, és ott egy egyetemi tanár kezdene nekünk tanítani. Mert nem tesszük ezt a földi életben sem. Először megtanuljuk a betűket, aprólékos munka ez, de talán nagy szépsége van, azok, akik kicsiket tanítanak, erről be tudnak számolni, hogy azért milyen örömteljes dolog az, hogy egy esztendő alatt egy gyermek, aki még a betűket sem ismerte, megtanulja megformálni a betűket, megtanulja összeolvasni a betűket, és azt, amit hallott, most látja is maga előtt, összekapcsolja ezt a két világot, a hallás világát, az írásnak a világát. Testvérek, lelkiekbe sem egy másként. Jézus a testiekről viszi a szót a lelkiekre, mert ez a célja. Ezért ment keresztül Samárián, hogy ott a tudatlanságban élő emberek előtt bizonyságot tegyen. És ugyanez a beszélgetés egy egyórás beszélgetés lehet talán, de ne felejtsük el azt, hogy ott az élő ige van jelen, a testélet ige. Van olyan, amikor valakit egy beszélgetés alkalmával is egészen messzire el lehet vezetni, egészen mély lelki tartalmak felé lehet vezetni, de soha ne legyünk türelmetlenek, testvérek, hanem mindig jusson eszünkbe az, hogy a lényeg, hogy a mi hallgatónk, akit megkerestünk, akinek bizonyságot teszünk, megértsen dolgokat. Nem feladatot kell letudnunk, hogy aztán azt mondhassuk Istennek, én bizonyságot tettem, Uram. Én elmondtam. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ő hozzá jussanak el a mi hallgatóink. Ahhoz, hogy Isten világához közel jussunk, testvérek, elkerülhetetlen az, ami ebben a beszélgetésben is elkerülhetetlenné vált. Ez a következő szempont, amit elétek hozok, méghozzá az, hogy Jézus ebben a beszélgetésben, ahol egy asszonyt meg akar nyerni az Isten dicsőségére, előveszi a bűnkérdést, és erről nagyon egyenesen és határozottan beszél, mégis úgy teszi ezt Jézus, hogy közben nem ítélkezik. És talán ez egy olyan fontos része ennek a beszélgetésnek, amit nekünk magunknak kell megtanulnunk nagyon alaposan, hogy Jézus kimondja az igazságot. Ez az asszony nem vitatja az igazságot, amit Jézus az ő bűnös életéről mond, de az asszony mégse sértődik meg. Azért, mert ahogyan Jézus fölfedi előtte az igazságot, az nem egy ítéletkezés, nem egy ítélkezés, amiben ez az asszony azt a következtetést vonhatná le, hogy ez az ember itt becsmérel engem. Nem azonosul Jézus helyben hagyólag ennek az asszonynak az életével és életvitelével. Ennek az asszonynak nyilvánvaló bűnei vannak, hiszen később azt mondja a városba, mikor bemegy, hogy az, akivel ott beszélgettem kinn a kútnál, mindent megmondott az én életemről. Hát ennek az asszonynak makulátlan élete lett volna, akkor nem erre hivatkozott volna, egész biztosak lehetünk. Abból, hogy ő délbe megy a kútra, sejlik az, hogy abban a rekkenő hőségben, amikor ember ki nem dugja az orrát Izraelben, ő elmegy a kútra. Vajon miért? Mert nem akar senkivel találkozni. Mert súlyos bélyegeket hord magán ez az asszony. Most bemegy a városba, és mit mond? Azt, amit ti tudtok, az az ember, akivel beszélgettem, szintén tudja. Fölfedte az az idegen előttem az én életemet. Jézus fölfedi a valóságot, fölfedi ennek az asszonynak a bűnét, nem bagatelizálja azt. Nagyon egyenesen beszél ez az asszonnyal. Hívd ide a férjedet. Az asszony azt mondja, nincs férjem. Jézus azt mondja, hát nincs férjed. Volt már öt. De akivel most együtt élsz, az már nem vett el téged. Vagy nem mentél hozzá? Beszél az életedről. Az, ami mögötted van. Persze, most nincs férjed. Mondhatod nekem ezt, de mi az igazság? Az az igazság, hogy súlyos bűnök vannak mögötted. Volt öt férjed. Hát lehetne sok mindent mondani, testvérek. Lehetne jó ízűen megközelíteni ezt, hogy ötször megözvegyült ez az asszony, de Jézus nem ezt mondja. Volt öt férjed. Talán nem megerőltetett gondolat az, hogy ez az asszony egy csapodár asszony volt. akinek egy idő után fölmondtak a férjek, aki nem kellett a férjeknek. Jézus azt mondja ennek a talán nagyon súlyos bűnben levő asszonynak, hogy ismerem az életedet, fölfedi előtte a dolgokat, de úgy teszi ezt, hogy nem ítélkezik e fölött az asszony fölött. Kimondja az igazságot, de ez nem szül az asszonyban olyan ellenállást, hogy ő fölkeljen és ott hagyja Jézust ebből a beszélgetésből. Testvérek, azt gondolom, hogy ennek a kulcsa, ami miatt ez az asszony mégis ott marad, Jézus két szavában kereshető. Ez a kulcs pedig az, hogy Jézus elismeri, miközben fölfedi a bűnét ennek az asszonynak, elismeri ennek az asszonynak az egyetlen egy erényét. Azt mondja neki, hogy jól mondtad, hogy nincs férjed. Ebben igazat mondtál. Megdicséri ezt az asszonyt. Értik a testvérek, hogy ott van ez az asszony súlyos bűnökkel. Együtté valakivel, akivel nem kötötte össze az életét, és ezt Jézus ugyanúgy elítéli. Ez bűn az Isten világában, testvérek. És mégis hogy teszi ezt Jézus? Megdicséri az asszonyt. Azt mondja, igazat mondtál, valóban nem a férjed. Egyetlen erény van ebben az asszonyban, és Jézus ezt megtalálja. Megdicséri érte, és emiatt ez az asszony nyitott marad a folytatásra, a beszélgetés folytatására. Testvérek, azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk azt Jézus elveiből és Jézus példájából, hogy amikor embereket az Isten világába, az Isten szeretetébe akarunk vezetni, akkor elkerülhetetlen a bűnről való beszéd. Ez pontosan olyan dolog, mint ha én azt mondanám, hogy ki szeretnék menni innen a templomból, de nem akarom, hogy az ajtót kinyissák. Akkor lehetetlen dolog, testvérek. Ha valaki az Istennel kapcsolatba akar kerülni, nem lehet kikerülni a bűn kérdését. És naív minden olyan ember, aki úgy gondolja, hogy az Isten világának úgy nyerhetünk meg embereket, hogy az ő személyes bűneikkel nem szembesülnek. Testvérek, Istentől a bűneink választanak el bennünket. Ezért nem lehet a bűnről nem beszélni. De Jézus tanít bennünket arra, hogy hogy beszéljünk a bűnről. Mert ránk elsősorban az a jellemző, testvérek, hogy mi ítélkezünk. Mi ítélkezünk. És sokszor minden lelkesedésünk ellenére itt szoktak abba maradni a beszélgetéseink a hitetlen emberekkel, hogy mi elkezdünk fölöttük ítélkezni. Azt gondolom, hogy egyedül Isten lelke az, aki tudja a hívőket abban tanácsolni, hogy úgy szembesítsenek másokat a bűnükkel, hogy ez ne legyen sértő, hogy ez ne legyen ítélkező. Nincs erre jó módszer, testvérek. Nem tudom azt mondani, hogy így vagy úgy beszéljetek a bűnről. A bűn feketeségét nem kell fehérre festeni, hogy akkor majd kevésbé lesz riasztó. Nem kell letakadni, hogy az nincs, mert sokszor ezt látom, hogy bűnről nem akarunk beszélni, a nyilvánvaló dolgokról se. Az emberek sokszor elszürkítik a feketét, még sokszor egész világos szürke lesz. A legsötétebb bűn is. Jézus nem teszi ezt. Meg tud bennünket tanítani, de ehhez legfőképpen az kell, hogy mi olyan kapcsolatban legyünk vele, hogy ő ott abban a pillanatban, amikor a bűnről kezdünk beszélni, alkalmassá tegyen bennünket arra, hogy mi úgy tudjunk erről szólni az embereknek, hogy ők ne vágják ránk az ajtót. Biztos, hogy vannak olyan átéléseink és kalandjaink, ha szabad így mondanom, amikor embereket méregből, haragból szembesítettünk a bűneikkel. Amikor nem a megnyerés indulata állt a mi bűnről való beszédünk mögött, hanem az, hogy már nagyon csípte a csőrömet, hogy a másik milyen. Hogy már nagyon idegesített, hogy a másik olyan. És amikor odavágom a másiknak a bűnét, testvérek, abból soha nem származik megtérés. Amikor én az indulataimat vezetem le abból, hogy a másiknak megmondom, hogy te milyen utálatos vagy. Amikor azt mondom, milyen hazug vagy, milyen képmutató vagy. Akkor ne várjam azt, hogy ez a másikat még nyitottabbá teszi az Isten világa felé. Jézus egy nagyon súlyos bűnről, a házasságtörés bűnéről beszélget ezzel az asszonnyal, és mégis nyitott marad ez a beszélgetés. Bátorítson ez bennünket arra, testvérek, hogy merjünk a bűnről beszélni, mert különben nem juthatunk el Istenhez, ha a bűnkérdés nem rendeződik az életünkbe, és ugyanakkor kérjünk Istentől mindig világosságot arra, hogy meglássuk a másik emberben a bűnössége mellett is azt az erényt, ami talán megragadható, és amely által ő nyitott marad a folytatásra. Testvérek, amikor a missziói beszélgetésünket folytatjuk a másik ember, akkor könnyen esünk abba a csapdába, hogy csak egy bűnhalmazt látunk. Magunkkal kapcsolatban ezt nem szoktuk látni, de másokkal kapcsolatban rettentő jól meg szoktuk látni, hogy mekkora bűnhalmaz az életük. Hadd bátorítsam arra a testvéreket, hogy minden emberben van valamilyen erény. Még a legrosszabban is. Még egy hajléktalanban is, még egy megsötétedett, megromlott emberben is, aki indulatos, egészen biztosak lehetünk, hogy van benne valami olyan elismerni való, amit szóvá tehetünk. Egy misszionárius írta le, hogy egy nehéz szolgálata után busszal kellett hazamennie, és a buszon egyszer csak mellé huppant egy sík részeg ember, és megkínálta őt az italából. A misszionár is azt mondta neki, hogy köszönöm szépen, én nem kérek az ön italából, de örülök annak, hogy ön ilyen készségesen megkínált. Örülök annak, hogy ön ilyen jószívű ember. És ez az alkoholista, ez egy csak fölkapta a fejét, hogy őt valaki megdicséri. Mert mindenki csak belerúgott. Őt nem szokták elismerni. Hát talán pont azért lett szenvedélybeteg. És hall egy elismerő szót, hogy ön kész velem megosztani azt, amilyen van. És leírja ez a misszionárius a későbbiekben, beszélgetés alakult ezzel az emberrel, és később ő megtért. Testvérek, egyetlen egy erény, amit ez az ember észrevett, fölfedezett, és ez megnyitotta ezt a szenvedélybeteget az Isten világa felé. Adjon nekünk Isten ilyen látást. A hatodik elv, amire szeretném fölhívni a figyelmeteket, az az, hogy ahogy halad előre ez a beszélgetés, és személyessé válik ez a beszélgetés, egyszer csak annak vagyunk a tanúi, hogy az asszony mégis vinné ennek a beszélgetésnek a fonalát lényegtelen dolgok felé. Vagy hadd mondjuk így, hogy a valódi céltól más irányba. És azt látjuk, hogy Jézus, aki ezt a beszélgetést vezeti, törekszik arra, és meg is oldja, hogy a fő ügynél maradjanak. Mert ennek a beszélgetésnek van egy kiinduló pontja, ez az, hogy Jézus odament, letelepedett, szóba állt ezzel az asszonnyal, és Jézus asszonynak meg kell tudnia, hogy akivel ő itt beszélget, az maga a Mesiás. Ez a két pont adott. Adott a te életedbe is az a pont, hogy találkozol emberekkel, és adott a mi szolgálatunknak egy másik végpontja, hogy nekik meg kell tudniuk azt, hogy Jézus Krisztus az üdvözítő. Hogy jutunk el egyik ponttól a másikig? Úgy, testvérek, hogyha Isten gyermekei megtanulják Jézustól azt, hogy irányítsák a beszélgetést. Ez nem valami erőszakosságot jelent, hanem egy céltudatosságot jelent. Nem azt jelenti, hogy csak én beszélek, mert akkor irányított lesz a beszélgetés, hanem azt jelenti, hogy az ember bármerre fordul, Tudja, hogy mi a célja. Az oroszok fejlesztettek egy olyan harci tankot, amelybe, mikor régen volt ez a 70-es években, de tudtak ilyet csinálni, beprogramozták a célpontot. Az ágyúcsövet ráállítják a célpontra, és utána bárhova mehet alatta a lánctalppal a katona, az ágyúcső mindig abba az irányba mutat. Mehet jobbra, balra, előre, hátra, az ágyúcső mindig a célra mutat. Testvérek, Isten gyermekeinek is szem előtt kell tartaniuk, hogy mi a célja a mi beszélgetésünknek. Az a cél, hogy megértsék azok, akikkel beszélgetünk, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Mehet a beszélgetés jobbra meg balra, de soha nem szabad elfelejtenünk az, hogy miről szól a mi beszélgetésünk. Sajnos mi sokszor ezt elfelejtjük, és olyan helyekre lyukadunk ki, amiben már nem tudunk visszajönni. Amire nem tudjuk mi sem a megoldást. Vagy olyan helyre lyukadunk ki, hogy magunk is csodálkozunk utána az, hogy most hogy jutott ez a beszélgetés ide. Jézus nagyon céltudatos volt, tudta, hogy mi a fő ügy, és úgy vezette ezt a beszélgetést, miközben az asszony elvitte volna ezt a beszélgetést más irányba, hogy mégis célba érkezzenek. Ugyanis mit vetett föl ez az asszony? Amikor följön az Isten imádata, akkor azt mondja ez az asszony, hogy hát mi azt mondjuk, hogy ezen a hegyen kell itt imádni az Istent, ami itt van Samáriában, a Garizim hegyen. Ti meg zsidók azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben, a jeruzsálemi hegyen kell imádni az Istent. Ez az asszony fölvet egy tipikusan vallásos kérdést. Hát melyik templom az igazi? A mi templomunk az igazi, vagy a tiétek? Mi azt mondjuk, hogy a miénk, ti meg azt mondjátok, hogy a tiétek. Patthelyzet. És nézzétek meg, hogy Jézus mit tesz. Arról a kérdésről, hogy hol kell imádni az Istent, elvezeti ezt az asszonyt a lényegre, ez pedig az, hogy hogyan kell imádni az Istent. Nem bonyolódik bele Jézus a történelmi kérdésekbe, hogy megmagyarázza azt, hogy ez a templom miért van itt, a jeruzsálemi templom meg miért van ott, hanem viszi ezt a beszélgetést a lényegre, hogy nem az a kérdés, asszony, hogy hol, hanem az, hogy hogyan. Azt mondja, eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya ilyen imádókat keres magának. Az asszony foglalkozna az, hogy mi kell az Istennek. A Garizim-hegyi istentisztelet, vagy a jeruzsálemi istentisztelet? Jézus azt mondja, nem ez a kérdés. Az igazi nagy kérdés az, hogy hogyan tiszteljük és hogyan imádjuk az Istent. És ő azt mondja, lélekben és igazságban kell ezt megtennünk. Látjuk, hogy Jézus milyen céltudatos. Hát el kell vezetni ezt az asszonyt oda, hogy végre meghallja, hogy ki a Messiás. Hogy itt áll vele szembe Jézus Krisztus. Ha most belemennének ebbe a beszélgetésbe, talán soha nem jutnának oda. Jézus irányít, tehát adott egy kezdőpont és egy végpont. És így jutunk el a hetedik alapelvhez, amit most már nagyon röviden kell összefoglaljak az idő elmúlása miatt a testvéreknek. Ez pedig az, hogy amikor ez az asszony fölveti Jézusnak, látván az ő tudását, szembesülve azzal, hogy Jézus, ma így mondanánk, milyen felvilágosult, és azt mondja a Jézusnak, hogy hát te proféta is lehetsz, de hát majd az az igazság, hogy eljön a Messiás, akit mi is várunk, meg ti is vártok, mert az, hogy elismeri Jézus proféta, azt mondja, tehát a zsidók profétája vagy, de mi azért nem fogadunk el téged, ha nem haragszol meg. Mi a Messiást fogjuk elfogadni, akit ti is vártok, meg mi is várunk. Szóval, amikor ide jut ez a beszélgetés, amikor az asszony kinyit, és azt mondja, hogy na, a Messiásnak hinni fogok, majd amit ő megmond, azt elhisszük mi is, akkor Jézus közvetlenül szembesíti ezt az asszonyt az igazsággal, a lényeggel. Azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. Ha te azt várod, hogy eljöjjön, aki igazságot tesz a samaritánus meg a zsidó kérdésben, abban a kérdésben, hogy Istent hogyan kell imádni, ha te ezt a mesiástól várod, akkor bejelentem neked, én vagyok az, aki veled beszélek. Közvetlenül szembesít Jézus a megoldással, azzal, hogy asszony, itt van előtted. Az a megoldás, ami te vársz, amiről úgy gondolod, hogy majd egyszer eljön, az itt van előtted. Testvérek, sokszor végződne úgy a mi beszélgetésünk emberekkel, hogy az emberek azt mondják, nekem is szokták mondani, amikor elmondom nekik az evangéliumot, hogy tiszteletes úr, majd egyszer megtudjuk. Majd, ha meghalunk, megtudjuk, hogy kinek van igaza, magának vagy nekem. Testvérek, nem kell halálig várni. Soha ne hagyjátok rá az emberekre, hogy így menjenek el egy beszélgetésből, hogy majd egyszer megtudjuk. Miért? Mert meg fogjuk tudni, csak az lesz a baj, hogy akkor már késő lesz. Annak, aki nem hitt Jézus Krisztusban, annak már késő lesz. A mi beszélgetésünk emberekkel, testvérek, az nem egy eldöntetlen beszélgetés, hogy most vagy neki van igaza, vagy nekem van igaza. Jézus azt mondja, hogy itt van a messiás. Akik hiszünk Jézus Krisztusban, testvérek, mi ő benne az igazságot kaptuk meg. Élet és halál, múlandó és múlhatatlan felül, az igazságot kaptuk meg. És ha ezt hisszük, akkor mindig meg kell valljuk az embereknek azt, hogy hihetsz bármit, menekülhetsz bárfelé. Az igazság az, hogy Jézus Krisztus a messiás. Hogy ő az üdvözítő. És ennek a szembesítésnek ott Jézus esetében is az a célja, hogy a lehetőséget megadja ennek az asszonynak, hogy dönthetsz mellette, mert itt áll veled szembe. Hogy dönthetsz mellette. Nem kell tovább várnod. Itt van a lehetőség, hogy higgyél bennem. A másik célja ennek a szembesítésnek az, hogy Jézus föltárja ezelőtt az asszony előtt a személyes felelősségét. Hogy innen nem mehetsz el úgy, hogy annak ne legyen következménye. Testvérek, amikor az igazságot meghirdetjük Jézus Krisztusról, kétségek nélkül, ne hagyjuk, hogy az emberek az úgy menjenek el egy beszélgetésbe, hogy hát lehet, hogy neki van igaza, lehet, hogy nekem. Hirdessük meg az igazságot, hogy Jézus Krisztus az egyedüli megtartó és üdvözítő, tényleg kell megtennünk, hogy hát ha megragadja az a másik ember most ezt a lehetőséget, és azt mondja, hiszek. A másik, ha nem is ragadja meg, rá kell helyezni a felelősséget, hogy Jézus megragadható. És te dönteni kell, hogy döntsél, vagy vele, vagy nélküle, vagy mellette, vagy ellene. Csodálatos dolog, ahogy ez a beszélgetés lefolyik, és Jézus, ahogyan vezeti ezt a beszélgetést, tanít bennünket is. Azzal szeretném befejezni, hogy Jézus nem utánozni kell. Ahogyan elmondtam az előző alkalommal is, emlékeztetlek benneteket, nem arra van szükségünk, hogy jegyzett füzettel kezdjünk el beszélgetni emberekkel, és akkor nézzük, hogy most hanyas pontnál tartunk. Jézus 7 fontos elvet mutat meg nekünk ebben a beszélgetésben, amit megfigyelhetünk az ő beszélgetésében, amelyek segítenek bennünket abban, hogy az ő igéjének jó képviselői legyünk ebben a világban. Hiszen mi a feladatunk? Az, hogy elmenvén tegyünk tanítvánnyá minden népeket. Az a feladatunk, hogy embereknek, ami megváltónkról, üdvözítőnkről, Jézus Krisztusról beszéljünk. És ő tanít bennünket arra, hogy hogy tudjuk ezt megtenni, úgy, ahogyan az kedves ő előtte. Nem te, meg nem én fogok megtéríteni embereket. Isten szent lelke az, aki meg tud nyitni szíveket, de te meg én vagyok ebben az eszköz. És ha jó eszköze akarunk lenni Istennek, akkor lábainknak szövét neke az ő igéje, követjük azt, amit ő tanított nekünk. Isten segítsen meg így bennünket, hogy aztán majd láthassuk azt is, ami ennek a történetnek még egy hátralevő része, de amire ma már nem kerítünk sort, hogy erről beszéljünk, hogy mi történik az asszonnyal, miután ő bizonyságot tesz. Isten adjon nekünk az ige fölött való igaz, őszinte elcsendesedést, és tanácsoljon bennünket az elkövetkezendő héten is. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk most az ige üzenetére válaszolva ima közösségünk előtt a 396-os dicséretünk két versét, ébredj bizonyságtévő lélek. Testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük te neked ígét tanítását, mindazt, amit megvilágít előttünk, azzal kapcsolatban, amit cselekednünk kell a te dicsőségedre, mennyei édesatyánk. Kérünk, légy irgalmas és kegyelmes hozzánk, hogy amire te tanítasz bennünket, azt hagyd vegyük a mi szívünkbe, és hadd legyünk annak megcselekvői. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, azt a szeretetet és példaadást, amellyel jártál előttünk, és minden cselekedeteddel, minden beszédeddel tanítottál bennünket, akik a te tanítványaid vagyunk. Köszönjük, hogy te szolgálatot adtál nekünk ebben a világban. Köszönjük, hogy megmutattad annak az útját, ahogy mi az Atya dicsőségére élhetünk ebben a világban. És köszönjük te neked azt is, hogy hívogatsz bennünket az Atyával való közösségre. Kérünk, légy szeretettel hozzánk, és emlékeztess bennünket mindarra, ami bennünket tőled elválaszt, hogy mindezeket meglátva, megértve, egyedül nálad, az egyedüli üdvözítőnél keressük a megoldást a mi bűneinkre. Újra köszönjük a te győzelmedet, amely hathatós és igaz megoldás számunkra. Köszönjük, hogy te általad van menetelünk az Atyához, az örök életre. Segíts, hogy megragadhassunk téged, így kérünk téged igaz, élő hitért, tiszta lelkilátásért szívünkbe. És arra kérünk ezen a mai napon, hogy formáld úgy a mi közösségünket, gyülekezetünket, beszélgetéseinket, életünket, hogy lehessünk a te világosságodnak hordozói, bizonyságtevő nép. Kérünk, hogy erre tégy bennünket alkalmassá. Így köszönjük meg, hogy ma is tanítottál bennünket. Amen.